17, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni Márk evangélium a második részéből, a 13. verstől a 17-ig. Azután ismét kiment a tenger mellé, az egész sokaság pedig oda ment hozzá, és tanította őket. Amikor tovább haladt, meglátta Lévit, az Alfeus fiát, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá: kövess engem! Azt pedig felkelt, és követte őt. És történt, hogy mikor Lévi házában az asztalnál ült, sok vámszedő és bűnös is oda telepedett Jézus és tanítványai mellé, mivel sokan voltak, és követték őt. Amint a farizeusok közül való írástudók látták, hogy bűnösökkel és vámszedőkkel eszik együtt, szóltak tanítványainak, hogy a vámszedőkkel és bűnösökkel eszik. Amikor ezt Jézus meghallotta, így szólt hozzájuk: nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Foglalunk helyet. A református egyház jövője emberi módon nagy mértékben függ attól, hogy Jézushoz hasonlóan le tudunk-e ülni a vámszedőkkel és a bűnösökkel egy asztalhoz. Jézusnak ez a látogatása a keresztény misszió szempontjából fontos üzenetet tartalmaz. Megszólította Lévit, aki a tengerparton a vámszedő asztalnál ült, az pedig felkelt, és követte őt. És még összehívta barátait egy kicsit, úgy gondolom, búcsú vacsorára, ahol Jézus köré telepedett az egész társaság, a Mátéhoz hasonló rossz hírű emberek. Vámszedők és nyilvános cégéres bűnösök, ez egy kategória volt sok zsidó fejében, gondolatában. A vámszedőt nem egyszerűen erkölcsileg megbontott embernek tartották, hanem a foglalkozása miatt egy abszolút megvetett ember. Az egész nép úgy ismerte őket, mint gátlástalan nyerészkedőket, zsarolókat, hazaárulókat. Az írástudók azt is megengedték, egy vámszedőnek lehet hazudni. A zsinagógába a vámszedő nem mehetett be. És egy korabeli írás szerint egy magát valamire tartó koldus vámszedőtől nem fogadott el pénzt. Mert mindennek a legalja, mindenkinek a legalja a vámszedő. És Jézus közülük hív el valakit tanítványul. Skandalum. Ezek közül választ. A farizeusok és az írástudók megdökönyödve nézik. Ez volna Jézus társasága, hogy alacsonyodhat le ezek közé. Ha valóban Isten fia volna, akkor a papok, a vallási vezetők, az értelmiségiek, de leginkább a tiszta életű emberek társaságát keresné, és közülük választana tanítványokat. Ez a Jézus pedig a bűnösök barátja. Azért, ha ismerjük Jézus életét, akkor tudjuk, hogy hogy Jézus mindenféle emberrel leült egy asztalhoz, és mindenkinek el akarta mondani az Isten országának az evangéliumát, nem csak a rossz hírű embereknek, de újra meg újra valóban velük is asztalhoz ült, és velük is beszélgetett. És a vezetők szerint ez önmagában minősíti Jézus. Hogyan minősíti ezt Jézus? Hát úgy, mint mikor egy katasztrófa sújtott a területre, önként megy egy orvos, és ott is körülnézve a legszerencsétlenebbeket keresi, a legkomolyabbak sérülteket, akik alig várják, hogy valaki megmentse őket a halától. Jézus egy ilyen orvos. Csak hogy még azok a katasztrófák, amikről értesülünk, általában helyi katasztrófák, és nem csak áldozatok vannak, hanem túlélők is. A világ a bűn miatt egy olyan katasztrófa sújtott a terület, ahol mindenki elpusztul. Mindenki elpusztul. Ha csak valami csoda nem történik. És ez a csoda, hogy az Isten emberré lett, és hogy Jézus nyújtja a kezét minden időben, minden egyes embernek, aki megfogja, megmenekül, aki nem, elpusztul. Aki elfogadja az ő segítségét úgy, ahogy ő segíteni akar, az megmenekül, aki nem, az elveszett. Abban mindenki egyetért, hogy ebben a világban nagyon nagy bajok vannak. Nagy baj a politikában, a gazdasági életben, a környezetgazdálkodásban, ökológiai problémák vannak, a közgondolkodásban. Azt mondjuk, hogy beteg a kor, amiben élünk. És az mind igaz. Ez a Szentírás egy alapvető okra vezeti vissza, beteg az ember szíve, az ember gondolkodása, mert Istentől elszakadt. Mert leválasztotta magát Istenről. Az ember maga beteg, minden egyes ember. Aztán vannak persze, akiknél a bűnrontása nagyon nyílt és undorító tüneteket mutat. Amikor valakinek a teste tönkre ment valamilyen szenvedélyben, vagy a durvaságtól, a durvaság kiül a vonásaira. És van, akinél ez a betegség ilyen tünetekben mutatkozik meg, mint nyugtalanság, félelem, menekülés, békétlenség, harag. Mind-mind mögött ott van, hogy elvesztettük azt, aki mellett biztonságban lehetnénk. Aki igaz úton vezethetne minket, aki felmenthet minket, és új kezdetet kínálhat fel. Elvesztettük Istent. És Jézus mondja, jöttem, hogy gyógyítsam a beteg lelkű, beteg életű embereket. Jöttem, hogy hívogassam a bűnösöket megtérésre, az embereket az Istenhez való térésre. Betegek voltak a vámszedők, és betegek voltak a farizeusok is. Csak még ez utóbbiak minden idegszálukkal tiltakoztak valamiféle betegség tudat ellen, és minden ellen, amikor Jézus tükröt tartott volna eléjük, az előzőek, a vámszedők közül voltak, akik szembenéztek valódi önmagukkal, és gyógyulni vágytak. És Lévi ilyen volt. Jézus pedig látta ezt. Látta, hogy ott van a vágy ebben az emberben. Más élet után, de hiányzik a lökés, hiányzik az erő, hiányzik az alkalom, hogy tényleg elkezdjük, mondta Tamás. Gyere velem, Névi. Gyere velem, és újat kezdhetsz. És mindenkit így hívogat Jézus minden időben. És persze lehet erre mondani azt, van, aki azt mondja, hogy ne bárkáljanak az én lelkembe, életembe, meg ne akarjanak lelkismert furdalást szerezni, ha mindenki olyan lenne, mint én. Nagyon jó lenne. Lehet-e ezt mondani? És akkor minden megy úgy, ahogy eddig volt. És lehet azt mondani, hogy szeretném, Uram. Te tudod, hogy szeretném. És ha lehet, akkor tégy csodát velem is. Hol mondja ezt Jézus Lévinek? A tengerparton, ahol Lévi a vámszedő asztal mellett ült, ahol az életét élte, tette a dolgát, figyelte a kikötőt. Ott szólította meg, mint ahogy ott tanított sokakat, ahogy a bevezetőben olvastuk. Mert vannak emberek, sőt, nagyon sok ember van, akikre a templomban hiába várunk. Ott kell meghívni őket, az Isten országába. Ott kell felajánlani Jézusnak a gyógyítását. Ott kell elmondani az Isten üzenetét, ahol vannak. Aztán lehet, hogy egyszer eljönnek közénk, de ott kell elmondani, ahol vannak. És ha nem tesszük, akkor nagyon-nagyon súlyos mulasztásunk. John Wesley, a metodista egyháznak nagy lelki atya mondta, parókián az egész világ. És Jézus is így élt, parókiája az egész világ. 5000 embernek adott kenyeret, miután sok mindenre tanította őket, és máskor pedig külön-külön beszélget, külön Zákeussal, külön a samáriai asszonnyal, külön Nikodémussal, a 12-vel, mert nem értették, amit az imént tanított a sokasságnak, rá akarnak kérdezni. Sokféle módon. Minél több embernek. Lévi besengedték volna a zsinagógába. Vannak, akiknek abszolút idegen a templom, soha nem jártak ott, mi van ott, hú, hogy kell ott viselkedni, inkább nem. Vannak, akiknek előítéleteik vannak, egyházról, papokról, annyi rosszat hallottok már, akkor máshol kell elmondani azt, hogy mit hiszünk mi Jézus Krisztusról, hogy mit jelent nekünk, és hogy hiszük, hogy minden ember életének ő igazi gyógyítója. Lévi és barátai ugyanúgy segítséget és válaszokat keresnek, mint a templomban ülők. Mi tudjuk, hogy kit akarunk kérdezni. Ők még lehet azt sem tudják, hogy kit érdemes. De ugyanúgy keresnek válaszokat és megoldásokat. Nem csak az a különösebben a történetben, hogy Jézus egy ilyen embert hisz tanítványának, hanem az, hogy az ember azon nyomva feláll és megy Jézus után. Miért? Azért, mert ott volt benne egy nagyon erős vágyódás és keresés, és nagyon sok emberben. Csak ellen volt egy második szomszédom, aki ritkán volt józan. És hát látta, hogy állandóan a templomban megyek, bizonyára tudta, ki vagyok. És látta, hogy van egy olyan alkalom, hogy iszámos mentő misszió biblia órája. És kérdezte tőlem, hogy és tényleg vannak, akik abba hagyják? Mondtam, hogy tényleg vannak. El kell jönni, beszélgetni velük. Találkozunk. Én elmegyek magával, találkozunk. De hát ahhoz hit kell, mondtam, így van. De ez a hit, ez elég ahhoz, hogy Krisztus kihúzza őt is ebből a kútból, ebből a mélységből. Sajnos nem jött. Egy néhány ilyen találkát megbeszéltünk, aztán nagyokat köszöntünk egymásnak az utcán, nem jött. De néha engem is meglep, hogy ismeretlen emberekkel második mondat után már komoly lelki dolgokról beszélgetünk. Mert megoldásokat és válaszokat keresnek. Csepelen a templom padot festették. Két festő jött. Meglepett, amikor néztem, hogy na hát, mit csinálnak, hol tartanak, hogy mint akkor a kevésbé konszolidált kinézetű azonnal a Bibliáról kérdezett, és azonnal az Isten dolgairól kérdezgetett. És lehet, hogy volt ebben valami provokáció, de nagyon örültem, hogy ilyen dolgokról beszélgethet. Így mondják, hogy posztmodern korban élünk. A modernnek titulálták azt a kort, amikor a tudás és az ész minden hatóságában olyannyira bíztak az emberek. Ma már nem. Az ember, a mai ember nagyon-nagyon keres válaszokat a láthatón túl. És vágyik lelki élményekre. És ez a mai kor, mondjuk így, hogy rehabilitálja a vallást. Sokféle egyházhoz, közösséghez, csoporthoz mennek az emberek, mert kell, hogy legyen valami túl a láthatókon. Magyarázat, segítség, fogózkodó, kell, hogy legyen. És a mostani világban a kereszténység piaci helyzetbe került más vallásokkal és csoportokkal szemben. Hát elő a portékánkkal! Elő a portékánkkal, ha tudjuk, hogy az igazi orvosság Jézusnál van. Nem placebo, nem mese, nem ámítás, hanem igazi orvosság. Akkor elő a portékánkkal! És Jézus úgy evangélizált, hogy folyamatosan átlépett küszöböket nem csak egy embernek, ami olykor botránkozás volt, hanem olyan társadalmi válaszfalakat és küszöböket is, amit mások nem tettek volna. Úgy tekintünk el munkatársunkra, arra emberre, aki mindig együtt várjuk reggel a buszt, és már köszönünk és beszélgetünk, a tanítónénire, és a kiterjedt kapcsolatrendszerében sokakra, hogy az ő problémáikra van megoldás Jézusnál. Vagy elmondjuk, amit tudunk, hiszünk, tapasztaltunk, vagy pedig magunk maradunk itt. De akkor hiába várjuk őket. mindig készek legyetek számot adni a bennetek érő reménységről. Ézsaiás proféta a látomásban az Úr trónja előtt áll, és kérdezi az Úr, kit küldjek el, ki megy el követségben. És Ézsaiás szól, itt vagyok én, küldj el engem. Kit küldjek el? Elküldhetlek-e? Kérdezi tőlünk az Úr. Meg tudunk-e jelenni ott, ahol a vámszedők és a bűnösök vannak, és az ő asztalukhoz odaülni, vagy asztalt teríteni nekik. Erre egy próbálkozás, hogy gyülekezetnek hirdetnek olyan előadássorozatot, ahol nagyon alapvető kérdésekről beszélgetnek. Miért, hogyan olvassam a Bibliát, mit gondoljak a Bibliáról, biztos lehetek-e, hogyan lehetek biztos a hitemben, kicsoda Jézus, stb. Úgy, hogy minden alkalommal először együtt vacsoráznak. És ebben a közösségben, ahol sok mindent lehet kérdezni. Csak úgy. És egymást megismerni. És elfogadni. És megerősödni abban, hogy mindjárt életének Jézus a gyógyítója. A református egyházban sokféle társadalmi missziója van, amiben ezt próbáljuk valami módon kilépni a templom falain kívül, és ott elmondani az evangéliumot, ahol csak lehet. A börtönökben elmondani hajléktalanoknak, elmondani kábítószereseknek. Persze az, amit a református egyház így elvégez, csepp a tengerben. De mégis nagyon-nagyon fontos. Fontos, hogy gondolkodjunk a misszióban, templom falain kívül. A vallási vezetőknek a reakciója, hogy Jézus leül déli asztalához a botránkozás. Ilyen emberek közé. Ők az ilyen emberektől elkülönültek. És meg is lehet érteni. Csak elkülönülve nem lehet só és világosság lenni. Jézus közéjük ment, de nem lett egy közülük. Közéjük ment, hogy minél többeket közülük is megmentsen. Tegyünk így mi is. Minél többekkel megosztva azt, amit Jézus Krisztusról hiszünk. Amen. Énekeljük el az Isten tisztelet elején énekelt éneket. Új szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem. Úr Jézus Krisztus, te a nem meleg szívével láttál. Nem a ruhájukat, nem a társadalmi rangjukat, hanem problémáikat, vágyaikat. Észrevetted Lévit, észrevetted Zákeust. És beszélgettél Nikodémussal, aki nagyon-nagyon sokat tudott, és mégis szüksége volt arra, hogy újonnan születve belépjen az Isten országába. Pontosan látod a mi életünket is. Azt, hogy milyen dolgokban és hogyan, kitől várunk megoldást. Látod azt, hogyha, mint Lévi, nincs erőnk kitörni abból, amiben nem érezzük jól magunkat. Hadd mondjuk el neked. Hadd tudjunk úgy imádkozni, hogy nem csak mi beszélünk, hanem hallani akarunk téged. Hallani, hogy te mit tartasz bajnak, és mit tartasz megoldásnak. Hadd tudjunk engedni neked, Urunk, hogy a te gyógyító kezed valóban megfogja és megváltoztassa a szívünket. És változtass meg bennünket abban is, hogy ugyanazzal a féltő szeretettel járhassunk, járhassunk a világban, mint ahogy te néztél magad körül. És készen legyünk számot adni a bennünk élő reménységről mindenkinek. Mindenkinek, aki keres, és akivel mi találkozunk, aki a mi környezetünkben él. Hogy meggyógyulhassanak a szívükben, lelkükben emberek, hogy gyógyulhassanak kapcsolataik, hogy gyógyulhasson ez a világ, hogy lehessünk olyan emberek, akiket fel tudsz használni ebben, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, Urunk, hogy gyógyítsd a mi betegeinket. Mindig sokan vannak, akikért aggódunk, akiket féltünk. Ó, köszönjük neked, hogyha itt lehetünk együtt a te házadban, és kérünk, hogy te adj gyógyulást, te adj tanácsot az orvosoknak, és türelmet a szenvedőknek. Kérünk téged, Urunk, áld meg az elkövetkező hét napjait. Vezess bennünket dolgainkban. Vezess bennünket, hogy mint a te tanítványaid, lehessünk só és világosság, ahányan vagyunk, annyi helyen, áthatva ezt a világot, és bizonságot téve rólad, élettel, cselekedettel és szóval. Hallgass meg bennünket, Urunk. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot helyünkről fennállva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg.
Szerdán este 7 órakor lesz ifjúsági óra, csütörtökön 6 órakor biblia óra, vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet. A jövő vasárnap istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk. Kérem a presbitereket, hogy úgy jöjjenek, hogy itt tudjanak maradni egy kis időre. Május 23-ára Ócsára tervezünk gyülekezeti kirándulást. A könyvasztalon van egy jelentkezési lap, kérjük, aki részt szeretne venni ezen, az írja fel a nevét a jelentkezési lapra. Gyerektábort tervezünk a Zempléni Novai Drányba. Időpontja június 29-től július 4-ig lesz. A könyvasztalon van egy tájékoztató. Kérjük, jutassák el azon gyerekek szüleinek, akik esetleg részt vennének ezen a gyerektáboron. Május 22-én Debrecenben szabadtéri istentisztelet lesz. Az alkotmányozó zsinati ülésen a Magyar Református Egység, a Református Egyház egységét fogják kimondani, vagyis a Kárpát-medencei Református Egyházak összetartozását.
Két dolgot szeretnék még hozzátenni, az egyik egy köszönet, a másik egy kérés. Megköszönöm Tóth Csaba Csongor és Korodi József presbitereknek, hogy nagy szakértelemmel kivágták a magasabbik fenyőt a templom elől, amelyik eléggé öreg volt már, ritkuló, és így most láthatóvá vált a haranglábunk. Köszönöm az ő többnapos munkájukat, és az elkövetkező héten kedden délelőtt az egyházmegye lelkészeivel itt Rákoshegyen lesz egy gyűlés. Segítséget szeretnék kérni az ő szerény vendéglátásukban, aki akár süteménnyel, akár a megterítésnél ebben segítségemre tud lenni. Kérem, hogy Isten tisztelet után szóljon. Körülbelül 25 ember várható. A 397. éneket énekeljük végezetül, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésem.
Thank you.
kérlek. Amen.